Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Története során negyedszer nyerte meg a labdarúgó Európa-bajnokságot Spanyolország, lezárult az egy hónapon át tartó EB, amivel mi is itt a Sportértékben folyamatosan foglalkoztunk, most pedig már végeredményt lehet hirdetni. A spanyolok a tegnap esti fináléban Berlinben 2-1-re legyőzték Angliát. Az EB utolsó meccséről és az egész torna tanulságairól fogunk beszélgetni a következő percekben Marosi Gergely sportújságíróval. Szervusz, köszöntelek a műsorban!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Hát azt illetően szerintem szemernyi kétségünk sem lehet, hogy tényleg az EB legjobb csapata nyerte meg a tornát. Ugye egyfelől, ha azt vesszük, hogy volt két ág az egyenes kieséses szakaszban, és hát ezek közül volt a brutális ág, és úgymond a könnyebb gyógyág. Spanyolország a brutális ágon jutott be a fináléba, ugye már a csoportban is legyőzte a legutóbbi két VB-n érmes Horvátországot, a címvédő Olaszországot, majd az egyenes kieséses szakaszban sorrendben a házigazda Németországot, Franciaországot, végül a döntőben Angliát, tehát abszolút a legmagasabbra tagsált játékos keret alapján a legtöbbre értékelt válogatottakat le tudta győzni Spanyolország, plusz még ehhez tegyük hozzá, hogy a játéka is a spanyol csapatnak volt a legmeggyőzőbb, a legkreatívabb, és hát a szemre is a leginkább a spanyolok nyerték el a szurkolók tetszését. Anglia ezzel szemben egy kicsit más utat járt be, róluk is fogunk beszélgetni, de egy összességében a döntő után mennyire állja meg szerinted helyét az a kijelentés, hogy hát a futball diadalmaskodott a pragmatizmus vagy a taktika felett?
Valamennyire igen, abban nem biztos, hogy a spanyolok ne pragmatikusan közelítették volna meg egyébként az Európa-bajnokságot, mert hogy mondjuk a franciák elleni elődöntőben pont azt csinálták, és nem feltétlenül az ő támadójátékokról szólt, különösen második fél idő, azt hiszem, hogy egy lövésük volt, de összességében a játék alapján egyértelműen a leglátványosabb focit játszó, legtámadóbb futballt játszó, legtöbb helyzetet kialakító, és valószínűleg így szórakoztató értékben, és sőt biztos szórakoztató értékben is a legmagasabb értéket nyújtó csapat élet az Európa-bajnoki trófea. Inkább azt mondanám, tehát is a pragmatizmus az szerintem mindenképpen kell ahhoz, hogy győzzen egy csapat. Inkább azt mondanám, hogy az, hogy a spanyolok nyertek, nem a totális futball minimalizmus nyert. Ami egyébként nem rossz a nagy tornák közeljövőjére nézve.
De szerinted elsősorban mivel magyarázható az, hogy tényleg laikusként, nézőként, szurkolóként egyértelműen nagy volt a különbség a spanyolok és az angolok játék felfogása között? Miért lehetett a spanyol válogatott kockázatvállalóbb, merészebb, a támadásokra nagyobb hangsúlyt fektető, mint az angol csapat? Holott ugye a játékos keretet tekintve talán mondhatjuk, hogy az angol még előrébb is jár, mint a spanyol.
Elképzelhető, hogy ez egyzői felfogás, hogy Luis de la Fuente bízott például a nagyon fiatal játékosaiban, Yamában és Nico Williamsben, akik aztán elképesztő sebességet és látványosságot feskendeztek a csapatban, és mind a kettő nyilván benne az összes Európa-bajnoki álomcsapatban, hiszen kiemelkedő egyéniségei voltak a tornának, és ez azért nagyon sokat segített, meg az, hogy van két ilyen játékosod, az szerintem azzal jár, hogy megpróbálsz az erősségeikre építeni. Egy-egyezzenek, fusson az legyen előttük terület, és ebből jött egy ilyen sokkal vertikálisabb, direktebb játék, mint amit mondjuk a spanyoloknak az abszolút arany generációjáról megszoktunk, amely lehet, hogy időnként untatta a nézőket, viszont annyira jó volt, hogy azzal az elképesztő középpályával, meg az elképesztő labdabiztonsággal meg tudta folytani az ellenfeleket. Most talán nem ilyen művészi szintű, mondjuk a spanyolok középpályás játéka, de még így is rendkívül jó, és volt két nagyon jó fiatal játékos, akik több például Olmot is hozzáveszem, azt mondom három, akik nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy ez egy fogyasztható, sőt élvezetes játékot nyújtó csapat lett. Az angoloknál, de egyébként nem csak az angolokat vehetjük, tehát szerintem pont ide vehetnénk a franciákat, pont ide vehetnénk a portugálokat, vagy pont ide vehetnénk a belgákat. Én azt írtam, hogy az ember időnként így meg akarta rázni a tévét, és üvölteni akart a tévével, hogy ember ilyen kerettel miért ilyen futballt játszott, már mintha ezt futballnak neveded. És nem tudom, hogy ez a totális kockázatkerülésnek mi az oka. ez lehet a szövetségi kapitányokra nehezető nyomás meg eredménykényszer, de nem volt jó látni egyáltalán, hogy mondjuk négy a legkiemelkedőbb kerettel rendelkező csapatok közül, és ennyire megpróbálta. Ez nem is antifutball volt, ez nem tudom, hogy mi volt. Ez tényleg futballminimalizmus volt. Olyan kevés futballal, olyan sokáig jutna, amennyivel lehet. És azt szerintem egy pozitív jel, nem feltétlenül az angoloknak, drukkolóknak, hogy azért ezzel még mindig nem lehetett nyerni. És ezért nem hiszem, hogy baj lenne.
Szerinted ezen az EB-n egyébként több volt az olyan csapat, amely erre a kockázat minimalizálásra játszott, és tényleg a biztos védekezésre épített, abból az esetleges egy-két veszélyes lövésre és egy-két gólra tette fel egy-egy mérkőzésnek a sikerességét?
Szerintem egy EB-n, de akár meg egy VB-n is azért a mezőny, hát legalább harmada, az törvényszerűen ilyen lesz, mert nem olyan erős a csapatuk, hogy különösebben más tudjon csinálni. Tehát mondjuk, ha egy, nem tudom, a szlovénok játékos keretével, ami viszonylag szűk, kevés sztárral, írsz, akkor miben bízhatsz? Abban, hogy nagyon jól megszervezed a csapatjátékot, nagyon jól megszervezed a védekezést, és innen próbálsz meg valamit csinálni, végül is veretlenül estek ki. Tehát ez azért nem rossz. Van egy ilyen természetes része is a dolognak.
Igen, a kis csapatoknál még érti is ezt az ember nagyjából.
Igen, és nekem az okozott csalódást, hogy olyan csapatok, amelyek ezzel az erővel focizhattak volna is, nem fociztak. És nagyon kíváncsi lennék, tényleg nagyon szívesen hallanám ezt a szövetségi kapitányoktól, hogy miért ez a felfogás. Miért a végtelen és végig próbálják minimalizálni a kockázatot? Lehet, hogy az rejlik mögötte ez. Nekem logikusnak tűnik, hogy nekik tudják, hogy jobb játékosaik vannak. De azt is tudják, hogy mondjuk egy kis tornán a kieséses rendszer szakasz már nagyon sok rizikóval jár. Eleve az egy meccsen eldőlő kieséses rendszer az okozza a legtöbb meglepetést, és ott a legkönnyebb fejreállni, mert az ellenfél egyszer eltalálja 30-ról, és utána visszaáll védekezni, és végigvédekezi, akkor kiesel. Vagy végigvédekezi, és kiesel 11-esekkel, az is benne van. És az benne lehetett, hogy úgyis jobb játékosaink vannak, úgyis jobb a cserepadunk, úgyis hosszabb, mélyebb a keretünk. Ezzel a létező legkisebbre próbáljuk szorítani a kockázatot, és akkor a végén valahogy a minőséggel behúz a 1-0-ra, 1-0-ra, ha öngóllal, öngóllal, ha 11-esekkel, 11-esekkel. Nagyon szeretném, ha ez megváltozna, mert szerintem az, hogy azért van hiányérzete az embernek az Európa-bajnokság után, az elsősorban ez okozza, hogy egy csomó nagy csapat, hát nem azt mondom, hogy meg se próbált játszani, de nagyon minimális erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy kockázatot vállaljon vagy játszon.
Ja, minden nagy torna után felmerül az a kérdés, hogy tényleg a legnagyobb sztárok, akik, hát valljuk be, sok nagy tornán egyébként a tudásuk, a maximális tudásuk szintje alatt teljesítenek, ez így most is azért megvalósult. Hirtelen Kylian Mbappé jut eszembe, de azért Harry Kane is bár 3 gólt szerzett, és egyébként társ gól király lett így a tornán, azért szerintem tud ennél jobban is játszani, szóval felmerül, hogy ezek a nagy sztárok, hogy rendkívül túlhajszoltak, nagyon sok meccset játszanak szezon közben, és nagyon fáradtan érkeznek a tornára. Szerinted ez mennyire valid érvelés? Én amúgy szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Szerintem akár egy szlovén csapatból is a legtöbb játékos azért lehúz egy szezonban 50-60 meccset, ami nem sokkal kevesebb, mint amit mondjuk Jude Bellingham teljesített a Real Madridban.
Ja, ha nem is 50-60, de mondjuk 40.
Világos,
40,
igen.
40-50 között biztos, igen, mert csapataitál nem jutnak addig a nemzetközi kupába. Az igaz, hogy mindenki túlterhelt. És az is szerintem igaz, hogy ez meglátszik a legnagyobb sztárok játékán is, nyilván. Ezzel csak központi szinten lehetne kezdeni valamit, de hát hiába veri az asztalt, például a FIFA, a profi játékosok szervezete már hosszú ideje, hogy ennek nagyon nem lesz jó vége. Minden tornán látjuk, hogy egyre több a mérkőzés, nyilván, mert egynél több a mérkőzés, annál több bevétel jött. Egyre zsúfoltabb a versenynaptár, most majd a klubvilágbajnokságot is kibővítik. A válogatott futball pedig egy csomó szempontból az elszenvedője ezeknek a döntéseknek. Annak, hogy mondjuk megint hosszabb lesz a bajnokok ligája, annak, hogy lesz nagy klub VB, annak, hogy bővülnek a tornák, valószínűleg a válogatott tornák, meg a válogatott futball egészére rosszul hat, mert tényleg teljesen kirúgózott játékosok fognak jönni. Az is számít, hogy egyre kevesebb a szövetségi kapitányok rendelkezésére álló idő. Azért emlékezhetünk olyan dolgokra, hogy mondjuk egy csomó felkészülési mérkőzést játszott egy válogatott egy Európa-bajnokság vagy világbajnokság előtt, vagy hosszú edzőtáborba vonult, sokat többet tudott gyakorolni, most már ezek sincsenek igazából. Van mondjuk a torna előtt közvetlenül 2-4 meccset, aztán köszönjük szépen ennyi, meg még 10 napra össze vagy 2 hétre maximum összetartást tudsz tartani a kerettel. Így ezért nagyon nehéz válogatott játékot kovácsolni, és szerintem ez is nagyon meglátszik a torna színvonalán. Tehát én nagyon szeretem a válogatott futballt, én jobban szeretem a válogatott futballt, mint a klubfutballt, tehát még a legnagyobb optimizmusommal sem tudnám azt állítani, hogy a válogatott futball jobb vagy színvonalasabb lenne, mint a klubfoci, abszolút nem így van.
Egy kicsit visszacsatolva ahhoz, amit mondtál az elején, hogy De La Fuente mester a spanyoloknál szintén a játékosainak a képességeihez vagy erényeihez próbálta illeszteni a taktikát, nevezetesen a két nagyon gyors szélsőját, ezt a játékot tudja produkálni szezon közben is a Bilbaóban meg a Barcelonában. Szóval akkor végül is az elmondható talán általánosságként, hogy szövetségi kapitányként annyira nem a saját játék filozófiádat, játék stílusodat akarod rászabni a csapatra, nincs is idő ezt begyakoroltatni, hanem a meglévő alapanyaghoz kell illesztened valamilyen eredményes, jó esetben kicsit látványosabb taktikát is.
Főleg ezt az időhiány okozza, azért szerintem egy csomó kapitánynak lenne elképzelése, és van, ahol látszik is, de hogy ahhoz, hogy igazán szofisztikált játékot lehessen kidolgozni, ahol sokkal-sokkal több idő kell. Tehát az egy, a legnagyobb kivétel egyébként talán az osztrákoké, de ott meg benne van, hogy ráfrágnék az egész Red Bull futballistáló, úgymond, hogy futballhálózat játékának kialakításáért volt felelős, és az osztrák csapat egy része, az egy jelentős része vagy megjárta az úr rendszerét, vagy pedig ahhoz nagyon hasonló osztrák akadémiákon nőtt föl, és ugyanolyan elveket vallanak. És így aztán ez könnyebb volt átemelni egy ilyen nagyon agresszív, rohangos fociba, ami egyébként szerintem egy csomó semleges az osztrákok mellé állított például az EB-n.
Abszolút, akik egyébként látványosabb meccseket játszottak, azok tényleg az osztrákok voltak, hollandok, a törökök, akik kiemelhetők.
Törökök, mert nem tudnak védekezni.
Igen.
Németek egyébként. Mi gyakorlatilag szinte minden teljesítménymutatóban a házigazda németek voltak a második legjobbak a spanyolok mögött. Az ő bajuk az volt, hogy sikerült a spanyolokkal összekerülniük a 8 között. Lehet, hogy már bánják azt, hogy a svájciak ellen kiegyenlítettek, de hát házigazdaként nem tehették meg, hogy bemennek az eredmény után, mert ha átkerülnek a másik ágra, akkor nagyon könnyen lehet, hogy a nem spanyol-német negyeddöntő van, hanem spanyol-német döntő, és hát a két csapat összecsapása volt szerintem messze a legszínvonalasabb mérkőzése is ennek az EB-nek. Ami egyébként pont azon gondolkoztam, hogy nagyon kevés nagy tornákról mit jegyzünk meg, egy nem esélyes csapat nagy menetelését, újonnan felt játékosokat, akiknek nagy tornája van, vagy de amikor beindul egy csatár, és egyszerűen mindenben jön neki, és szórja a gólokat, vagy az igazán emlékezetes mérkőzéseket. És szerintem ezen az EB-n az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy igazán emlékezetes mérkőzés nagyon kevés akadt. Amire így azt mondom, hogy 15 év múlva visszaemlékszem, és az jó volt. Talán a grúz a törököknek többet sem, mondjuk a grúz vagy az osztrák, és hát még a döntő második fél ideje, és körülbelül ennyi.
Illetve szerintem egyébként az elődöntők sem okoztak önmagukban csalódást, de hogyha az egész torna dinamikáját figyelem, akkor szerintem egyébként kifejezetten jól indult a torna. Az első két csoportkör az hozott jó meccseket, meg olvastam tőled is elemzést, azt hiszem, és az egyikben kiemelted, hogy meglehetősen sok a távoli lövés, távoli próbálkozás, jó a vállalkozó kedv, szellem, és ez teljesen alább hagyott utána.
Igen. Talán belejött egyébként az EB lebonyolítása az, hogy 24 csapat van, ezért egy győzelem nem feltétlenül, vagy egy vereség nem feltétlenül végzetes. Egy győzelem az nagyon sokat segíthet, sőt 3 ponttal már reálisan tovább lehet jutni. És ezért egy kicsit több kockázatvállalás van a torna elején, szemben mondjuk a VB-vel, ahol viszont mindenki abszolút tisztában van vele, hogy az első meccset elveszteni az gyakorlatilag fél kieséssel legyen értékű, és azért mindenkinek igyekszem óvatos. Köszönjük szépen, mindenki elkezdett támogatni, meg rotálni, meg nagyon eredményre játszani, és hát ez egyáltalán nem tett jót a mondjuk csoportmeccsek harmadik körétől kezdve az EB élvezhetőségén.
De akkor a végén azért ebben megegyezhetünk, és tényleg az interjúban is elhangzott, hogy a legjobb, leglátványosabban játszó csapat nyert. Ez szerinted fog hordozni olyan üzenetet a jövőre nézve, hogy változhat esetleg a szövetségi kapitányok elképzelése a válogatott tornákkal kapcsolatban, vagy itt olyan kevés a meccs, olyan kicsi a minta, olyannyira eredménycentrikusság van, hogy ez marad, esetleg amíg nem történik valami nagyobb horderejű szabálymódosítás, változtatás.
Én nagyon szeretném, hogyha hozna egy kis változtatást, és igazából sem az angolokkal, sem a spanyolokkal nem vagyok rajongója egyik csapatnak sem, de azért örültem a spanyol győzelemnek, mert megmutatták, hogy talán így is lehet. Úgy is lehet, hogy például kapsz gólokat a kieséses szakaszban, ugye a spanyoloknak a nagy csapata az három tornát nyert úgy egymás után, hogy nem kapott a kieséses szakaszban szokban gólt, ami egészen elképesztő. Most mindenhol mindig kapott gólt, és ennek ellenére gyakorlatilag simán meg tudta nyerni a tornát. Annak ellenére, hogy több kockázatot vállalt, meg tudta nyerni a tornát. Én remélem, hogy ennek van valami üzenetértéke, mert én hiszek abban, hogy mondjuk egy angol, egy belga, egy portugál, egy francia, mindenképpen csapat mondjuk többet tud annál, mint ami most jön belőle. Még úgy is, hogy nincs ideje együtt gyakorolni annyit, de ahhoz dobni kellene ezt a csak semmit se kockáztassunk stílust. És remélem, hogy ez lesz az üzenet, amit a csapatok levonnak ebből az Európa-bajnokságból. De hát történelmileg tudjuk, hogy általában a védelmet szokták nyerni a nagy tornákat. Ez bizonyos szempontból kivétel volt, mert hogy a spanyolok, akik nem kaptak gólt a csoportmeccsek után, utána mindig kaptak legalább egyet.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az értékelést. Az EB közvetítési maratonunkat Marosi Gergely sportújságíróval zártuk, Spanyolországét, tehát az EB trófea. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen én is.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.